Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Üdvözlöm a rádióhallgatókat, Bödecs Pál vagyok. A stúdióban vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselő.
Köszöntöm Önöket.
Képviselő úr, az elmúlt hetekben, hónapokban sok minden történt az országban. Legutóbb volt a Fidesznek a kongresszusa. Ott volt ezen az alkalmon?
Igen, ott voltam, megfelelő időben odaértem én is. Látszott, hogy egy tényleg kormányzóképes erőt mutató és kormányzásra képes párt vagyunk, pártszövetség, mert rendben volt, a beszédek fel voltak építve, nem nagyon volt foglalkozása az ellenfelekkel, csak a jelen és a jövőnek a dolgait beszéltük át, és ez is azt jelezte, hogy mi nem csak ilyen rövid távú gondolkodásban vagyunk érdekeltek, mint a kampányban részvő többi politikai erő, hanem mi messzebbre tervezünk, mert az ország jövője az nem hónapokban, hanem években, évtizedekben mérhető.
Most nem is annyira a kampányról beszélgetnénk, nyilván arról is pár szót lehet váltani, de az országnak a feladatairól, az előttünk álló hónapokról, illetve a legfontosabb intézkedésekről, ami az ebben az évben történtek. Mik voltak ezek? Hogy értékeli? Mik a legjelentősebb döntések, amik a parlamentben történtek?
Magyarország legnagyobb gondja ma már nem a gazdaságába található, hanem olyan területeken, ami az ország jövőjét és majd a későbbiekben a teljes gazdaságát, társadalmát meghatározó, mondjuk azt, hogy nemzeti sorskérdések. Ennek egyike a népesedés, a demográfiai jövőkép és helyzet. Ebben Magyarország, és nem csak Magyarország, ez egész Európa. Mondjuk azt, hogy a fehér ember kultúrája, mondjuk így, ami nem rasszista kifejezés, hanem a saját európai egykori közösségnek a, mondjuk azt, hogy keresztény és római görög korból eredezhető kultúráját is megvédendő, ez mégiscsak kellene az európai ember, és ennek az európai embernek ma leginkább nem a gyermekvállalás, a nemzeti sorskérdés, hanem más ügyekbe fektet az energiáját. Magyarországon, ha nem sikerül ebben váltásnak bekövetkezni a saját erőforrásainkból, saját fizikai emberi erőforrásainkból, akkor sok-sok millió emberről leszünk kevesebben a következő 30-40-50 esztendőben. Magyarul megpecsételjük az ország sorsát, jövőjét, ha ez a mostani nemzedék, és benne a fiatalabbak nem gondolkodnak el azon, hogy kell-e gyermek, kell-e több gyermek, mert akkor, ha nem lesz, akkor nem lesz, aki ezt az országot majd fenntartsa, hisz a gazdasági növekedéshez mindig kell népesség, amelyik dolgozik, amelyik munkahelyeken ott van, termel, adminisztrál, gyógyít, stb. És ez a létszám, akik aktívan tudnák az ország jövőjét meghatározni, ezeknek a demográfiai mélygödre az most fog bekövetkezni a következő években, és azt is jelenteti, hogy a 50 magasságában, tehát 2050 magasságában teljes adórendszer, teljes nyugdíjrendszer átalakításra lesz szükség, mert nem lesz fenntartható az ország, ha nem leszünk többen. A kormány feltett szándéka, hogy ezt minden eszközzel, amivel egy kormány tud segíteni, mert tehát erkölcsi kérdésekben nem akarunk beavatkozni, nem akarunk turkálni egy asszonynak se a méhébe, nem akarunk egy férfit rávenni arra, hogy a saját komfortját feltétlenül megváltoztassa, de azt akar, hogy neki legyen majd később, aki segít rajta, akiben megláthatja önmagát, akiben láthatja, hogy van értelme az életének, és abban a gyermek, aki mégiscsak Jóisten legszebb ajándéka, hogyha ezt nem vesszük komolyan, hogy gyermekek nélkül nem lesz jövője ennek az országnak, akkor baj lesz. És a kormány minden olyan fajta támogatást, amit megadhat a gyermekvállaláshoz, a házassághoz, a növeléséhez, ezen családoknak az otthon teremtéséhez, a már meglévők, akik most még aktívak, de már gyermekeik megvannak, a számunkra nyújtott adókedvezmény, a gyermekeik után járó kedvezmények. Ezeket összeadjuk, ezek 1000 milliárdokban mérhető éves támogatása.
Igen, hát elég impozáns a kormánynak a támogatási politikája. Van-e ennek valami látható eredménye már, vagy mi a statisztika, mit mutat?
Hiba lenne azt állítani, hogy már áttörés történt volna. Hiba lenne azt is mondani, hogy még nem volt semmiféle eredménye. Azt ki kell már most nyugodtan mondani, hogy a házasságok számának növekedése az mérhető, szignifikánsan mérhető, és látványosan egy többen kötnek házasság, még halason is. Ha több a házasság, több lesz a várható gyermek, aki megszületik, hisz sokkal biztonsággal várjuk el egy várható egy családból, ami papírral, áldással megkötetett ez a házasság, hogy gyermeket is vállalnak. és ebben már van egyfajta, mondjuk azt, hogy várató áttörés, hisz a házasság számának növekedése, a későbbi gyermekvállalási kedv, mondjuk azt, hogy támogatás, ez biztos vagyok benne, hogy a 6 éven belül az óvodai, de már korábban a bölcsődei létszámok alakulásánál rendkívül látszani fog. A kérdés az, hogy az a gödör, ami a 70-es, 80-as évek forduló tájékán volt még egy demográfiai, mondjuk azt, egy kisebb ilyen boom, az én fiatalságom idején, amikor nagyon fiatal voltam, annak a korosztálynak most vannak az utolsó időszak, amikor még gyermeket tud vállalni, és utána egy nagy űr keletkezett, vagy utánunk. Ezt pótolni 2 nemzedéknyi idő kell, hogy ezt bepótolja az ország, de miután én nagycsádos vagyok, több gyermekünk van, ettől nem vagyok persze semmi se különbe azoktól, akiknek nincsen gyermekük, vagy csak 1 vagy 2 gyermekük van, tehát nem vagyok jobb ember ettől, csak bátrabb a feleségemmel együtt. El tudom mondani, hogy minden gyermekünk és minden nagyságnak a gyermeke általában talán lelkileg többet kaphatnak, hisz a testvérek, ha jó közösséget, pláne ezek mindig jó közösséget alkotó gyerekek általában nagyságokban születettek. Reményeink szerint ők is persze így látják, így érzik, sokkal több mindent mernek már most fiatalként felvállalni, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tehát mi nagycsádosok, mi jól tudjuk, hogy fontos volt ez a vállalásunk a gyermekek miatt is, hogy megszületettek, de fontos a hazánknak, a nemzetnek is, és ezt meg kell érteni, hogy mindenki felelős a saját nemzetért, a magyar ember is, aki még házasság előtt áll, gyermekvállalás előtt áll, tudnia kell, hogy a nemzete, a hazája számít rá, mert nem lesz máskülönben, ha nem mi töltjük be ezt a Kárpát-medencét, a Kárpát-hazát, akkor majd jönnek más népek, ezt már láttuk annak idején Lendében.
Nyilván a családok nem ez szerint tervezik a gyermek számot, de a politikusoknak erre is gondolni kell, és az a jó, hogy elég sok konkrét családbarát intézkedés is történt.
Rengeteg.
A bölcsödék számának a szaporítása, akár Kiskolason is történt, ez a bölcsöde fejlesztés.
Házlártól kezdve mehetnénk a kis falukba is, ahol már megcsináltuk.
Már ezeket. A kisebb falvakban is igen. Folyamatban van. Ez fontos, hogy a nők vissza tudjanak menni dolgozni, hogy ne kelljen megszakítani egy karriert akár a gyermekek miatt, hanem a gyermekvállalás mellett is tudják ezt folytatni. Ez a manapság ez a legtöbbet, amit lehet tenni a gyermekszám növeléséért, hogy a nőket biztosítsuk arról, hogy nem csak ez az életük, hanem
a testüket akarjuk használni, hanem a lelküket akarjuk odafordítani a gyerekek elé. De ugye Magyarországon még az én gyerekkoromban volt egy Hoffitól eredeztetem a mondást, hogy vagy a kicsi, vagy a kocsi. Ugye ez azt jelentette, hogy vagy autó, vagy gyerek. Eléggé van egyszerűsítve ilyen értelemben a magyar gondolkodás, hogyha Hoffinak van igaza, reméljük, hogy nincs igaza. De viszont éppen azért, hogy az intézkedések nagy része arról szól, hogy ne legyen az hátrányos helyzetben, aki vállal több gyermeket, hisz korábban, akinek több gyermeke volt, az a szegénységet is letöbbe vállalta, mert nagyon nehéz 3-4-5 gyereket már úgy fenntartani, hogyha nincs hozzá, az állam nem segít be. És ugye emlékszünk rá, hogy 2003 magasságban eltörölték a gyermekek utáni adókedvezményt, ami nagyon fontos intézkedés volt az első polgári kormányzás idején. Ugye ezt visszaállítottuk, és ezt kiterjesztve még több forrást hagyunk a gyermeket vállaló családoknál, mert még egyszerűen gyermekben a nemzet jövője. És amellé, hogy a fiatalok egy része azért megy ki külföldre dolgozni, mert egyrészt akar tanulni, egyrészt jobbnak látja azt a világot esetleg, vagy azt gondolja, hogy megteremt annyi forrást, hogy hazajön, akkor tud majd családot alapítani, tud ingatlant venni vagy építeni. Most ehhez mi nagyon nagy lökést adunk. Európa példátlan az a otthonteremtési támogatása, csak bármelyik formája is, amelyik révén, aki akarja, hogy saját otthon legyen, családos akar lenni, akkor ezeket a fiatalokat vagy idősebbeket nagyon-nagyon komoly eszközökkel, pénzügyi eszközökkel megtámogatjuk. Tehát ez Európában már egyedülálló, és ami talán még fontosabb, hogy a magyar költségvetés ezt elbírja. Az is igaz, hogy akik nem kaphatják meg, mert már idősebbek, vagy nem voltak olyan bátrak, vagy éppen csak az irítség mozgatja őket, azoknak ez nem tetszik, de még egyszer mondom, ha nem változtatunk az ország létszámán, a magyar emberek, állampolgároknak a létszámán, nem tudjuk fölfelé emelni, vagy legalább maradjon ezen a 9.700.000-800.000 főnél, akkor elvesztünk, mert nem lesz, aki fenntartsa ezt az országot 30-40 év múlva. Sors kérdésről van szó.
Zene után folytatjuk a beszélgetést Bányai Gábor országgyűlési képviselőnkkel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bányai Gáborral beszélgetek a stúdióban. Az előbbi számot Ákosnak a Felemel című számát ő kérte édesapja emlékére, úgyhogy szeretettel tettünk eleget ennek a kérésnek mi is.
Köszönöm szépen.
Folytassuk a beszélgetést. a városunk helyzetével, az előbbi részben a demográfiai intézkedésekről beszéltünk leginkább, talán nem is véletlenül, hiszen a képviselő úr egy demográfiai konferenciáról jött ide a stúdióba, amit itt rendeztek Halason, de nyilván emellett azért még a rádióhallgatókat sok minden érdekli. Például az utaknak az állapota most, ez örvendetesen javulást mutat, ami a szomszédos településekkel való összekötetést illeti. Hogy állnak ezek az útfelújítások?
Igen, azt mondják, hogy útépítés mindig választási kampány idején jövünk elő. Van egy sajnálatos csúszás mindig az ilyen projektekben, mert ezeket ugye általában tavasz végén lehet elkezdeni, és október végig lehet befejezni, és ha úgy érzi a tisztelt választópolgár, Halasi vagy bármelyik település, hogy már megint most építik, mikor jön a kampány, egyszerűen nem lehet máskor építeni, csak száraz, de nem fagyos időszakban. Illetve ezek a projektek, ezek már évek ezelőtt döntést kaptak, a források mindig meghatározott időbe érkeznek, és minden évben építünk utakat, tehát nem csak a választási kampányok idején. Magyarán, ugye ami most fontos, hogy már közel járunk ahhoz a ponthoz, hogy Kiskuhanas összeköttetés kapjon egy rendes úton az M5-ös autópályával Félegyháza irányába. Hiányzik még egy 5,5-6 km-es szakasz a Tajói, mondjuk a magasság, az út magasságába, a Majsai útról.
Igen, de a kötöny és Tajó között
igen,
nincs
a
választ,
még én elintéztem, hogy szól az én mandátumom, az én irányítási vagy beleszólási lehetőségem. Bízom abban, hogy a szomszédos választókerületnek is majd ez fontossá válik, mert ott sokáig fogják érzékelni, milyen rossz volt az út, amiatt nem lett felújítva mondjuk a Halas felé eső rész. Ugyanezt fogják tapasztalni, már javulást, jövő esztendőben elméletileg el kéne készülni, 18 hónap van mostantól kezdve a kivitelezésre, Kiskunos és Kecel közötti út felújítására. Ez nagyon hosszú út, ez több mint 20 kilométeres, ha a városközpontjától mérjük a távolságot, rendkívül rossz állapotú, veszélyes kanyarokkal terhelve, és mintán a belügyminiszter úr, aki ezt az útfelújítást végül is elfogadta, hogy ezt az igényt befogadta, mert a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozó egy része kalocsai illetőségű, és az ő biztonságot is nagyon szem előtt tartja, az ő, mondjuk azt, hogy miniszterük, főnökük, ezért szerencsére elfogadta ezt a kérést, és a korábban Kecel-Imre egy közötti szakaszra elnyert támogatást a belügyminisztérium kiegészíti saját forrásaiból, és jövő évben ennek el kéne készülnie decemberig, vagy 2021 márciusáig, amikor az időjárás már engedi. Magyarán Kiskunhalasról gyakorlatilag Kecelig biztos el lehet jutni majd, sokkal minőségű országúton, és hát gyakorlatilag Kalocsáig is. Folytatjuk az útépítéseket Borotai és Csávoly között. Ott van egy apró technikai hiba volt a mérésekben, mert a választókerület határáig nem hozták el az utat a szomszédos választókerületből. Maradt 1700 méter, amit jövő tavasszal fog a közút fenntartó állami vállalat cég végrehajtatni, felújítatni. A forrást megszereztük rá, és a pénzügyminisztérium jóváhagyta az igényt. Tehát ott végül is hosszú idő után, 40 év után Kiskunhalas és Baja össze lesz kötve, mondhatjuk azt, hogy európai minőségű úttal. Ez is egy óriási lépés lesz, mert a két déli nagyváros gyakorlatilag nem volt összekötve megfelelő minőségű úttal. Ezen túl pedig még van sokféle igény, mert Tázdár is szerepel a nyertes listán, Vadkert és Tázdár központja közötti szakasz felújítására is a jövő év vége, 2021 első fél éve tájékára fog sor kerülni. Ez is szerintem egy nagy előrelépés lesz, hisz ott Tázdárnak azt szeretnék, hogy Vadkert Kiskörös irányába könnyebben jussanak el. Ők kérték, hogy ne a Pirtó felé eső útjukat újítsuk fel, hanem ezt a 5405-ös, azt hiszem a kódszáma ennek a tázdári útszakasznak. Tehát az útépítések folynak, még mutatjuk azt, hogy van tennivaló, de amíg nem találkoztunk itt mi egymással, halasiak és bácskai emberek a összevont választókerület miatt, nem nagyon volt útépítés, azóta indultak ezekbe. Talán ez egy jó jelzés is a munkánkat illetőleg. Ezen túl pedig hadd mondjam el, hogy óriási viták vannak, meg beszélgetések a közösség oldalakon az M9-es autóút autópályügyében. Azt a jó hírt azért elmerem mondani, hogy az út építésének az a fajta politikai akadály, ami korábban megvolt, hogy ez a rész mikor épülhessen meg, ez elhárult. A kormányzat látja a szükségességét, nem beszél arról, hogy mi kezdtük annak idején az M9-es híd építését 2001-ben, a Szent Lászlóról beszélünk, és majdnem elkészült a Nemes-Nádorvárig tartó átkötés, ott egy sajnálatos cégbedőlés, a vegyépszernek a csődje elvitt a 12 milliárdot, amit arra az útra szánt az előző kormányzat, és megakadt az útépítése. Most az a helyzet van, hogy mindenféleképpen meg kell, hogy építse a kormányzat a következő 5 éven belül ezt a szakaszát és a felső északnyugati szakaszát ott Sopron környékén, mert az M5-ös autópálya nem bírja tovább a terhelést. A Horgosi átkelő, az Röszkei átkelő gyakorlatilag csődöt jelent minden héten többször is, mert nem bírnak átkelni akkor a forgalom a balkáni térségből, és az 5-ösre még rájön a romániai erdélyi forgalom is. Ez szinte egy olyan autópályánk van Kecskeméttől már, amin gyakorlatilag nem lehet közlekedni, mert olyan zsúfoltság van, és az a cél, hogy a Röszkei bekötési ponttól kiszállási körforgalom és Halas közötti szakaszon át János halma, mondjuk az Érsek halma Nemesnádúval irányába átkötéssel van az elsődleges terv, amit a szakemberek elfogadtak, és ők határozták meg, hogy ez a hasznos és gazdasága megtérülőbb nyomvonal. Van egy másik versenytárs, a Mohácsi híd, hogyha megépülne. A Mohácsiak, illetve a Dél-Baranyaiak nagyon erőltetik a Pécs-Szeged összeköttetést, aminek valójában sok értelme szerintem nincsen a Mohácsi vágóidnak az érdekein túl, mert a két városnak az összekötése most is biztosított, és viszont ez az út, ez nem arról kellene szólni, hogy egy kelet-nyugati, sőt még Vajdaságba, Szerbiába vagy átkötéssel, két, oda-vissza két átkötéssel kéne eljutni az úton Szegedre, Baja irányából, ennek nem sok értelme van, mert nem csillapítaná az M5-ös autópálya forgalmát, és ami nekünk még fájóbb, hogy a tranzit forgalom, amit át akar terhelni a belgrádi kormány az ő M5-ös autópályákról, azt mondta, hogy A1-es, mi a kódja annak a szerbiai autópályának, Szabadka déli lehajtótól fölhozzák a forgalmat a tompai határátkelőig ebben az évben, mindig az novemberben adják át a teljes elkerülő útszakaszt, ami beköti a forgalmat, az autópálya forgalmat a tompai kelebi határátkelőbe, és mondjuk rá fog dőlni 5-város útra, így Halas városára is az a forgalom, amit nem is tudunk fölmérni, mekkora lesz. Na most, ha ezt még nem tudjuk csillapítani majd az M9 megépülésével, és az a nyomvonal, amiről beszélünk, ez a kiszállás, Kiskolonos közötti átkötés a térségen, és János Halma, Kéres Halma, Érsek Halma irányába, akkor nekünk itt komoly közlekedési gondjaink lesznek, és ezt semmi nem akarom sem a halasiak. Tehát magyarán autópálya építés lesz a térségben. El kell érni azt, hogy 30 percen belül jussunk autópálya eléréshez, ez valami nagyon messze van tőlünk. Ez az M9-en megvalósulhat, és ami talán örvendetes, hogy az a tranzit, ami nagy terhet jelent ma a városnak, az megszűnhetne, illetve a gazdaság számára egy kitörési pont, hogy van egy autópálya közelbe 10-15 perc elérési távolságra a településeinktől, és mellette pedig bekapcsolódunk az európai közlekedési csatornákba. Nem beszélve, ha ma itt vagyunk, akkor a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével, ami óriási lökés lesz.
Erről majd a szünet után, a zeneszám után folytatjuk a beszélgetésünket.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Üdvözlöm a hallgatókat, vendégem a stúdióban Bányai Gábor, országgyűlési képviselő.
Köszöntöm ismét önöket.
Az előző részben a közlekedés fejlesztéséről beszélgettünk, az utak felújításáról, illetve az autópálya tervekről, de van itt egy egészen konkrét terv, ami most már a megvalósulás küszöbére érkezett, az a Budapest-Belgrád vasútvonalnak magyarországi szakasza. Hol áll most ez a helyzet, ez a terv, és ennek a megvalósulása milyen közelségbe került?
Már nem áll, most már tart valahol. A kivitelező C-csoportok megkapták a megbízást, az elnyert megbízást a kormányzatoktól, mind a szerbiai, mind a magyarországi szakaszokra. A legújabb hír az, hogy december végén, január elején átadásra kerül a építési terület, úgymond.
Tehát mikor írják alá a kínai bankkal a szerződés? Mert úgy tudom, hogy 5 év határidő az aláírástól kezdve, de meg az aláírás
a
nem történt
kamaton
meg.
Kamaton megy a vita, a Bank of China vitatkozik a saját kormányával, meg kicsit a Magyar Pénzügyminisztériummal a kamat mértékére. Ugye a világpiacon mindenki szeretne olcsó kamatokat igénybe venni a hiteleihez, most ott feszengenek a kínaiak egymással, elméletileg ez nem akadályozza meg a projekt elindítását, mert a két állam megkötötte megállapodást, csak a saját intézménye, saját nemzeti bankja a kínaiaknak most még itt a kamatokkal, ahogy mondottam, még vívódik. Az építési vállalkozások megkapták a saját megbízásokat, ahogy mondottam, az ő aláírásuk már megtörtént tudtommal, megkapták a startjelet. A MÁV, aki a tervezésért is részben felel, hisz mégiscsak a tulajdonába fog kerülni a magyar állam egyik fő vasútvonala újra, hisz az is, de ez kibővítve ez a legkorszerű magyarországi vasútvonal lesz. És ha ez mind összeáll, akkor a folyamatos tervezés engedélyezési eljárások mennek, mert akkor a szakasz nem lehet egyben engedélyeztetni, ezt külön közikatáronként szinte fogják a települések határaink belül tervezéseket szakaszolni, de ez mind mondom, de tudják, hogy mit akarnak, tehát a tervek, a régi tervek részben leporolásra kerültek, részben új tervek készülnek, hisz ugye a régebbiek azok teljesen más éveket, más rendező vonalosszokat feltételeztek, hisz itt közel 800 méter hosszú szerelvények lesznek, aminek a később bemeneti pontokon kell még 100-100 méter, tehát közel 1000 méternyi olyan szakasz kell, ahol meg tud állni, ki tud térni a szembejövő forgalomtól, vagy éppen más oknál
fogva. Az elkerülő forgalomtól a kámerezé lehet nyilván nagyobb sebességű személyvonat is egy tehervonatban elkerül.
Tehát ez a dolog, ez rendben van, tehát a magunk részéről készen áll a kormányzat, hogy ezt elindítassa. A kínaiak is nagyon szeretnék, hiszen ez egy referencia munka a számukra. Jelenleg Kína a világ legnagyobb és legjobb vasútépítő állama. Nagy-nagy sebességvasutakat építenek, és rengeteget. Viszik át a közúti forgalmat, a tengelyeket a vasúti sínekre, és ennek eredménye az lesz, hogy a kínaiakat látva, hogy milyen gyorsan építik a saját vasútjaikat, ők hozzák a technológiát, ők hozzák a mérnökeik egyet, ide Magyarországon mi is adunk persze gondolom mérnököt hozzá, vasútépítő mérnököt, de a lényeg mégiscsak az, hogy egy olyan korszerű vasútvonal szeli át majd a térséget így észak-déli irányba, aminek eredménye részben az lesz, hogy gyorsabban is tudunk a személyszállítással eszközökkel eljutni Budapestre, vagy éppen Belgrádba, vagy bármelyik európai államba, városába. De amit még fontosabb, hogy ez a fejlesztés, ez egy olyan infrastruktúra építést jelent, ami vonzani fogja. Éppen amiatt, hogy ez egy gazdaságfejlesztési, mondjuk az, hogy korridor is egyben, aki meg tudja állítani itt a térségben a forgalmat. Tehát lesz, akik először, és itt nagyon fontos, hogy ezért küzdenünk kell, hogy lesz logisztikai központ Kiskunhalason, akkor lesznek nagyon komoly beruházások a következő 5-10 esztendőben.
De ez nincs eldöntve a logisztikai központnak a megvalósítása?
A szakemberek szerint ez lefutott meccs, mert egyedül itt van keresztirányú forgalmi lehetőség Kiskunhalason, itt van a delta elágazás, meg itt van a bajai nyomvonal. Magyarán, ha valahol érdemes megépíteni egy logisztikai bázis, központot, az Kiskunhalas. Vagy 5 település még harcol érte, és hát egymást furva akarnak előre haladni. De Halastól följebb már csak Kiskörösön van értelme ilyet építeni, ott viszont nincs meg a kelet-nyugati irányú vasút összekötetés, sőt nincs megfelelő állapotú transzverzális útvonal sem, tehát a kelet-nyugati irányú útvonal, ami tudná csillapítani a forgalmat, hogy éppen lenne értelme használni érte a logisztikai központot, és följebb már Kunszemikós magasságban nem érdemes építeni logisztikai bázis, meg Budapesten van 3 is. Magyarán, aki meg tudja állítani a települése határába a szerelvényeket, ki tudja pakoltatni itt az Ázsiából érkező árut, vagy be tudja rakni arba az irányba menő árukféléket, az lesz a nyertes. Mi persze Halasért dolgozunk, Halasnak van ebben a legnagyobb lehetőség munkaerőpiaci szempontból, képzési szempontokból is, meg még egyszer mondom, maga meglévő infrastruktúrája a Kiskunhalasnak ezt lehetővé teszi, és ekkor lesz az a lehetőségünk, hogy van miért hivatkozni, mert önmaga a forgalom nem teszi mindig indokolt egy elkerült megépítését, de akkor már viszont olyan forgalmi növekedés várható Kiskunhalason, hogy meg kell épüljön ez a várost keletről elkerülő, mondjuk elkerülő út, ami sok-sok milliárdjába kerül az adófizetőknek majd, de az végig csak csillapítani fogja mind a határ felé érkező forgalmat, mint pedig a beérkező, a logisztikai központba érkező teherautó forgalmat. Tehát ez egy komoly fejlesztés.
Komoly lehetőség fog. Lesz, hogyha ezt elnyeri a térség. Zene után folytatjuk a beszélgetést Bányai Gábor országgyűlési képviselőnkkel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Vendégem a stúdióban Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Kicsit beszéljünk a hétköznapok örömeiről, meg bánatairól is. Ami örömhír most ezekben a napokban, hogy a nyugdíjasok kapnak ismét kiegészítést, hiszen az örömhír ebben nem csak az, hogy ők kapnak 22.000 forintot, vagy ki mennyit, ahogy a törvények most szólnak, de kapnak valamit karácsonyra, hanem az, hogy az országnak az állapota lehetővé teszi ezt, hogy ezt a növekedésből juttassunk a nyugdíjasainknak is. Ami kicsit fájdalmas, hogy vannak, akik kimaradnak ebből az emelésből. Például a pedagógusok. Most már évek óta nincsen a pedagógus alapilletménynek a növelése napirenden, szinte be van fagyasztva ott, ahol évekkel ezelőtt volt. Várható-e valami jó hír az ő számukra is? Mert azért sok minden, ki persze így sorba áll a bérnövekedését a közszférában, de én úgy látom, hogy ez most már egy méltatlan helyzeté kezd válni, főleg a pályakezdő fiatal pedagógusok részére.
Akkor válasszuk szét a két csoportot. A nyugdíjasoknak a jutatásait ugye azok dobják össze most, akik dolgoznak, aktív korúak, és a járulékokat bevizetik a társadalmi járulékaikat és nyugdíjjárulékaikat a közös kasszába. Tehát ez a csoport ez másból kapja a forrásait. Megérdemlik a nyugdíjasok a mindenkori emeléseket, sokan keveslik ezeket a plusz utatásokat. Ott annyit kell látni, hogy az ország 2010 után szerezte vissza a nyugdíj alap fölötti rendelkezését. Igaz, itt mindenfajta őrültséget mondanak az ellenfeleink a magánnyugdíj pénztárral kapcsolatban, ami kötelező volt és nem volt magánnyugdíj pénztár. Most, aki megmaradtak idejött, hogy mégiscsak lehet ott tisztességesen gazdálkodni a pénzekkel, az eltűnt 5000 milliárd forint, amit föléltek ezek a nyugdíjkasszák, és ami maradt abból pedig tény is való, hogy amit a kormány a nyugdíjpénztártól elvett, hogy ne szórja ezt a pénzünket, annak egy része még a gazdaságban ment, egy része adósságtörlesztés, és része meg ment nyugdíjakra is, meg egyéb mondjuk azt, hogy fizetési alapoknak a feltöltésére, mert nem volt pénzünk, a csőd határán voltunk 2010-11-ben. És mióta a nyugdíjkasszát helyretette a pénzügyminisztérium, a gazdaságminisztérium korábban, tehát a maga a kormányzat, ettől most már nem kell beletenni plusz forrásokat a nyugdíjkasszába, ami a nyugdíjasokról szóló törvény szerint jár a nyugdíjasoknak, azt teljesíti a nyugdíjkassza, és miután sokkal többen dolgoznak, 850-60 ezer emberre többen dolgoznak, mint mondjuk 2011-ben vagy 2010-ben, ettől kezdve több a járulékbevétel, magyarán a nyugdíjkassza plusz forrása, amik befolynak, azokat azért adjuk prémium formájában, és nem tesszük hozzá, amíg a nyugdíjaknak a szintjéhez, és hogy az alapnyugdíj legyen az, amit hozzáteszünk, mert ugye azért láttunk már karunvarjút, láttuk már, mikor az ország bedőlt. 2008-ban gyakorlatilag az ország haldokolni kezdett, és nem volt pénzünk, hitelből éltünk. 1000 milliárdokat vett fel az akkori kormányzat, és majdnem csődbe jutott már abban a 2009-es évben, 10-ben pedig már nem volt. Maga a költségvetésnek csak fél évre volt meg a forrása a 2010-es év első feléig. Tehát mi egy rossz pozícióba indultunk. Na már most még egyszer mondom, a nyugdíjkassza ma már nem deficites, hanem kvázi szuficites, és amint azt tudja mondani a pénzügyminisztérium, hogy biztosított legalább 10 évre vagy 5 évre az, hogy a nyugdíjakba betesszük a nyugdíjszámítási módszer nem megváltoztatása, hanem plusz forrás, azt, hogy emeljük a nyugdíjat mindenkinek azzal a prémium összeggel, amit korábban így adtunk, annyival nő a nyugdíja az adott nyugdíjas szépkorú honfitársunknak, attól kezdve, ha látják, hogy van rá forrás, oda fogjuk tenni, de amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy ez hosszú távon fog fennmaradni ez a jelenlegi fellendülési korszak, addig vigyázni kell, tartalékolni is kell, mert korábbi években az volt a baj 2010 előtt, hogy semmifajta tartalékot nem tudott az ország képezni, még az uniós támogatásokat is rosszabbul használták fel.
Az örömteli, hogy van miből adni.
Igen, és most hát miből, az, nem, az, nem hitelből adjuk.
És nem hitelből, hanem a fejlődésnek a mértéke szerint. Ebből nincs semmi gond, csak a kérdés az, hogy juthat-e ebből másnak is. Igen, ebből a fejlődésből.
Hát ebből a kasszából nem, mert ez a nyugdíj alap, ez ugye ez másnak szól. A tisztelt pedagógusoknak és a többi közfűrában dolgozóknak, ugye annyit azért fektessünk, hogy 2013-ban egy nagyon komoly béremelés indult el. Most valakinek a pohár félig üres, vagy félig tele van. Én sokszor kerültem ilyen vitába, hát úgy nem vitatkoztam, nekem jöttek pedagógus volt kollégák vagy barátok, akik sérelmezték, hogy ők nem kaptak kellő emelést. A térségben, amit én a tankerülettől megkaptam a korábbiaktól, meg a mostanitól, hogy milyen béremes voltak, kértem ki név nélkül, mert ugye van anonimitás a világon, ezt védeni kell, bérpapírokat. Kértem, hogy a pótlékot is tegyék hozzá. Már akkor a 13-as évben az átlagemelés túllépett a 30-35%-on, és az összességében, hogyha nézzük az elmúlt esztendőket, akkor 67%-nyi emelést mutattak ki átlagba. A vezetőknek alacsonyabb volt az emelkedése a bérükben, akiknek kisebb volt a bére, annak magasabb volt. Tudom, hogy kevés ez is, de sokan nagyon kevésnek tűnik, de ez is attól függ, hogy mit bír el a gazdaság, hisz a fejlesztési támogatásoknak a forrásait nem arra költjük, hogy béreket emeljünk belőle. Azok az fejlesztésre vagyunk. Azok a pénzek azok átfutnak a költségvetésen, hisz az megy bele a gazdaságba, megy bele az önkati rendszerbe, STB és STB. A pedagógusoknak a bére, és lehetnek idehozni a szociális ágazat dolgozóinak a bérét, az egészségügyi dolgozók bérét, mindenkinek ahhoz képest jó alacsony, amit szeret, amit elvár. Ez nem tudunk ezzel mit mondani, más csak az, hogy mindenkinek az igényei sokkal magasabbak, mint ami időnként a tehetsége a kasszának, de az a remény legyen mindenkinek, hogy a gazdasági növekedést mi fönn akarjuk tartani. Tehát mi ezeket a forrásokat, amiket a gazdaság be tud termelni a közös költségvetésbe. És ezeket úgy osztani el, hogy ne növekedjék már az a kirúgó rendszernek, amit a költségvetés elosztó rendszere fönntart, hogy többet kérjünk be, mint amennyit visszabírunk adni magyarán, csökkentsük ezt a bevétel kiadás közötti űrt, vagy szakadékot, mert Magyarország még nagyon sokat veszel a magyar kölcsöt, és nagy az igénye az ország teljesítményhez képest. És azt is látni kell, hogy Magyarországon közel 1 millió embernek a munkahelye az a közszférában van. És mindenkit kielégíteni egyszerre nem bírtunk. Egyszerűen képtelenséget volna, mert a magyar közszférának beleszámítva az egyháziskolák dolgozóit is, pedagógusokat és a további technikai személyzetet vagy adminisztrációs személyzet dolgozóit, több mint 3000 milliárd forint az éves bérköltsége. Egy 30%-os béremelés, amit még szerintem kevesenek, ha most hozzátennénk a bérükhöz, bármelyik szektorban is, bármelyik ágazatában a közszférának, az 1000 milliárd forint. 1000 milliárd, vagy nagyon sok pénz, azt nem láttam még egybe 1 milliárdot, sem, vagy 1000 milliárdot. Most ezt úgy megtermelni, hogy ez bázisként maradjon a következő évi alapoknak, tehát hogy a 3000-4000 milliárd legyen, ez nagyon komoly bátorság kell, hisz ezt meg kell teremteni. Hitelből tudnánk emelni, de akkor megint a csődbe táncolnánk a következő években, és ezt mi nem szeretnénk. Még egyszer, tehát megérdemelnék a magasabb béremelést, és amint a források a rendelkezésre állnak, évente kell akkor az 1000 milliárd plusz forrás beletenni, hisz nem prémiumként adnánk oda, nem mindenfajta pótlékként, hanem belekerülne az alapfizetésbe mindenkinek. Ez még egyszer mondom, ez 1000 milliárdos nagyságrendű. Igen. Ennek a megteremtése nem kis feladat.
Ez biztos így van. Azt kérném én személyesen a képviselőtől, hogyha erről vagy lesz vita, akkor mint tanácsadót, akkor vegyen igénybe bennünket is ebben, mert nem csak az a probléma a pedagógus bérekkel, hogy most kéne emelni, hanem az, hogy rossz a struktúrája. Tehát a idős pedagógus nem panaszkodhat, mert szép komoly fizetéseik vannak egy nyugdíj eljutáló kollégának, de egy pályakezdőnek a méltatlanul alacsony a bére. És ahogy valaki mondta, hogy talán rossz elvi döntés volt ezzel a pedagógus bértábla, amikor ezt megalkották, lehet, hogy ez már örökölt egyébként, ez egy örökölt rendszer, hogy a madzagnak a vége van megmézezve, és nem az eleje.
Ez jó mondás.
És ezért küzdünk azzal, hogy már alig lehet kapni fiatal, tehetséges pedagógusokat, és különösen a férfiak hiányoznak a pedagógus pályáról, mert nyilván egy családot el kell tartaniuk, és ebből a kezdőfizetésből, amikor más szférában kétszer annyit lehet keresni egy fiatal embernek, akkor egy nagyon nehéz ezt a versenyt a iskoláknak állni. Hát ezen kéne a struktúraváltáson gondolkodni, hogy nem csak a pénz mennyisége a probléma, hanem ez az aránytalanságot, hogy a pályakezdőknek a bére az közelítsen az átlag bérhez ezen a egyértelműségi pályán, az viszont egy életszükséget lenne az országnak, mert ez is egy innováció, ez is egy befektetés, ez is egy fejlesztés, nem csak a gyáraknak a eszközei, hanem az, hogy milyen tehetséges és felkészült elhivatott tanárok tanítanak, és hogy ezek az elhivatott tanárok megtalálják-e a számításukat, vagy el kell hagynunk a pályát? Ez nagy kérdés lesz a jövőt illetően.
Ez számunkra is a kérdés. Tehát a kormányzat részéről még egyszer a számítások megvannak, mi mennyibe kerülne. Elmondtam, hogy mekkora bértömeget kéne nekünk kezelni, plusz forrásokkal ellátni, vagy megteremteni hozzá. És itt a fő kérdés az, hogy ugye a megteremtés az a mi dolgunk, a pedagógusoknál pedig ugye, és a közszférában többi dolgozóan azt látjuk, hogy az ország reálgazdasága, tehát amelyik termeli az ország jövedelmét, annak a munkaerő hiánya olyan mértékű egyébként már, hisz jönnek nap, mint nap érkeznek beruházók, magyarok és többsége külföldiek, akik nem az olcsóbb munkabérének most már a szakképzett munkaerőt keresik, az sokkal fontosabb, mert egy osztályos érettségű betanult munkással nem lehet egy komputervezérlővel ellátott eszközöket alkalmazott gyárba munkát rábízni, és óriás a konkurencia a munkaerőpiac különböző részeinek igényéből fakadóan, mondjuk a közszféra dolgozói felé. Tömegesen adják el a pályát, ez sok ágazatnál már működési panaszokkal jár, hisz a kormányhivataloknál, önkormányzatoknál nagyon-nagyon nagy gondok vannak a munkaerővel, mert komoly pénzi szakemberek hiányoznak már, mert elmennek dolgozni sokkal-sokkal több pénzért a magyarországi vállalkozásokhoz. A pedagógusoknál kicsit nehezebb a helyzet, mert azért eléggé zárt a képzésük, tehát nagyon nehéz bizonyos tudást átvinni mondjuk a gazdasági szférába, tehát ilyen értelemben ez cinizmus is a képzés iránya felől, lehet ránk is mondani, hogy tudjuk, hogy nem sokan tudnak ebből elmenni, de nem ez a cél, és nem ez a mozgatórugó. Egyszerűen még egyszer mondom, az igény akkora a bérnövekedésre, hogy ezt meg kell termelni, teremteni előre, és úgy, hogy ha hozzányúlunk ez az egész közszféra rendszeréhez, ami 880 ezer ember, aki közalkalmazott, köztisztviselő, lehet persze benne az egyházak által alkalmazott, de a státusa majdnem ugyanaz. Meg vannak, akik a közszférához csatlakoztak mondjuk a közmunkaprogram keretében, de majd 1 millió emberről beszélünk. A számukra a bérnövekedést most már mindenkinek kéne adni, mert a rendőröknél elkezdtük, de látszik, hogy kevés volt, mert mennek el a pályáról. A Honvédelmi Minisztérium, a Honvédség béremelését nagyon nagy léptékekkel támogatja, és teremtek a forrásokat hozzá, de onnét is komoly a fluktuáció. És ott is a pályakezdőbéreket kell megigazítani. Az egészségügyben a rezidenseknek megemelkedett jelentősen a bére, amikor bekerülnek a kórházi egészségellátórendszerbe, még mindig keveslik, de ott meg ott is óriás szakadék van, mert ott a kezdőbérű viszont annyival magasabb, mint a már régen ott a bent lévő orvosoknak az alapbérhez képest, hogy feszültséget alakított ki ez a fajta finanszírozás. Viszont, hogyha nem adunk oda nekik forrásokat, akkor elmennek külföldre, még ha nincs is meg a teljes szakvizsgája tisztelt orvostanhallgatóknak. Tehát nagyon sok feszültség van ebben a rendszerben, repedezik, roskadozik időnként, ez nem bátorság kell, meg nem akár felelőtlenség is lehetne, hogyha úgy mennénk hozzá, tehát meg kell teremteni a pénzügyi forrásokat. Hitelből meg tudjuk csinálni, de akkor meg kell nézni magunkat mondjuk 5 év múlva, hogy hogy áll az ország gazdasága. És még egyszer mondom, van egy várató, nem föllendülési korszak, de konjunktúra várató, most Németországban komoly gazdasági gondok vannak, Kínában is egy lassulás van, ami még senki nem tudja pontosan, mit hoz a pénzügypolitikába, és az európai pénzügypolitikába, a gazdasági életbe, illetve mit hoz az ingatlan lufi, amit megint fölfújtak valahol nyugaton. Tehát itt most nekünk észre kell ennek, 2008-ra emlékszünk, 2007-re emlékszünk, amikor fújták itt is a lufit, és az kidurrant 2008-ba-9-be, és alátöntett bennünket az összeomlás. Tehát sok mindent kell néznünk, de tény és való, elismerem, a pedagógusoknak és a többi közszférában dolgozóknak a bérük ma már a növekedés üteméhez képest méltánytalan. Nem beszél arról, hogy nálunk képviselnek is a bérünk az aránytalan magasabb vagy pedagógushoz képest is. Valószínűleg sok okos ember van a pedagógusok között, aki okosabb, mint mi vagyunk ott benne a tisztelt házban. Tehát megérdemelnék, én is támogatnám ezt, hogyha lesz ilyen módok, hogy vitatkozzunk ezen a bértáblákon, amiket mindenki hozzáépít. Most az igazgatónak a mondatait megelőzte egy másik közszférába dolgozó csoportnak az igénye, beszélgettünk, tehát minden nap szinte kapunk ilyen igényeket. Magam részéről nem csak méltányolom, hanem meg is köszönöm, hogy megkeresnek ezzel. Nem kérdés, hogy magam részéről tudom támogatni.
Köszönjük szépen, és ez jó zárszó is a beszélgetésünkre. Noha nyilván sok téma lenne még, amit fölhozhatnánk a mezőgazdaságnak a kérdéseit, és a többi, de talán egy másik alkalommal.
Beszélgetnék arra.
Másik alkalommal majd folytassuk. Ezt a beszélgetést erre kérem képviselő urat, egy kicsit gyakrabban találkoznunk, mert talán a hallgatók is szívesen hallják ezeket a szándékokat, gondokat is, és jobban megértik, hogy milyen feszültségek között kell döntést hozni az ország vezetőinek, akár a képviselőinknek. Annak örülünk azonban, hogy a növekedést azért látjuk az országban, és még ha gondok is vannak a nemzetközi világpolitikában, meg a gazdasági kilátásokat illetően, de bizakodhatunk, hogyha megmarad ez a fajta egység, meg ez a fajta megfontoltság, akkor nem vesztesei, hanem nyertesei leszünk ennek a következő néhány évnek. Hát ez lenne a fontos igazából.
Igen, jobb a győztes oldalon lenni, mint a vesztes oldalon.
Így van. És hát kívánom, hogy így sikerüljön majd a tervek valóra váltása. Most a politikáról, a helyi politikáról nem beszéltünk, de nyilván lesz majd egy helyi képviselőválasztás, polgármesterválasztás. Utána igen, majd, ha ez megtörténik, akkor majd elemezzük ezt a
jó, szívesen jövök, csak hívjanak, igazgató lelkész. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a beszélgetést.